Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A katolikus iskolával kapcsolatos aktuális tudnivalókról, szakpolitikusi törvényhozási tevékenységének fontosabb állomásairól, további terveiről a Marosvásárhelyi Városi Tanács RMDS frakciójának házatáján történt személyi változás okairól, a további munka céljairól, a hétfőn kezdődő vásárhelyi forgatag anyagi támogatásáról, az új helyszínekről, illetve egy ma este sorra kerülő igen jelentős esemény beharangozásáról beszélgetünk. Egy gyakorlatilag utáni órákban készült felvételről dr. Vas Leventével, Maros megyei parlamenti képviselővel, egészségügyi szakpolitikussal, az RMDS városi szervezetének elnökével, akit tisztelettel köszöntök a mai műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán az örömhírrel. Szeptembertől újraindul a tanítás a második Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai gimnáziumban. Legalábbis jelen pillanatban. Én nem akarok ünneprontó lenni, mert mindenki nagy eufóriával fogadta ezt a hírt, ugyebár miniszteri rendelet biztosítja azt, hogy a folyamat újrainduljon, de, és erre a de-re is arra kérem, hogy rávilágítsunk. Tehát van igazgatója, jelen pillanatban elkezdődött a beiratkozási folyamat, pontosabban az átiratkozásoknak a kitöltése. Nincs még adminisztratív személyzete véglegesítve, és közigazgatási bíróság, illetve népügyvédje vizsgálat is napirenden van. Ez a két ellenzéki párt képviselője részéről. Tehát tisztelt Vas Levente, mi a jelenlegi helyzet ezzel a tanintézménnyel? Mennyire jó hír ez, és mennyire biztosította az, hogy tényleg elindul szeptembertől a szökkenőmentes tanítás, mindazok ellenére, amit itt felsoroltam?
Ha megengedi egy kis kanyarral, valamikor 89 előtt, ugye amikor a hétvégéből igazából egy napunk volt szabad, amikor a sütemény illatának azon az egyetlen egy szabad napon, vasárnap délután tudtunk örvendeni, akkor azt mondtuk, hogy kicsi dolgoknak is nagyon tudunk örvendeni. Sajnos a marosvásárhelyi magyar közösség az elmúlt 15 évben sok belső és külső ok miatt is nagy dolgoknak is csak kicsit tud már örvendeni. És sajnos ezt az elkövetkezendőkben meg kell változtassuk. Én ezt az iskola ügyet nagy dolognak tartom, nagy sikernek tartom, és tudnék nagyon is örvendeni neki, hogyha a politikai bölcsesség nem arra intene, és ezért mindenkit ennek jegyében arra intek, hogy ne örvendjünk előre, örvendjünk kicsit ebben az esetben, tudatosan, és sok-sok munkával, összefogással próbáljuk az elmúlt két év kálváriáját a mi oldalunkra fordítani, és szeptember 10-től elindítani valóban a katolikus iskola, a katolikus gimnázium padjaiban az oktatást. Nagyon fontos, hogy a következetes többszöri nekifutamodás eredményeképpen az RMDS-nek sikerült végül egy kormány, illetve egy minisztériumi rendeletet, tanügyminisztériumi rendeletet kicsikarnia, és ennek eredményeképpen ugye az iskola szeptember 10-től elindulhat. Előtte kinevezték tutoriális iskolának a bolyai iskolánkat, a bolyai liceumunkat, a ideiglenes akkreditáció megszületett, és ennek eredményeképpen lehetett augusztus 9-én kibocsájtani ezt a rendeletet. Jelen pillanatban a Maros megyei tanfelügyelőség megszavazta, igazgató tanácson megszavazta, hogy Tamási Zsolt legyen az ideiglenes igazgató. Hatáskört még azonban nem kapott, és nem tudjuk pontosan, csak sejtjük, hogy szeptember 1-től lehet ez aktuális. A tutoriális iskola címszó alatt a bolyaiba ezen a hétvégén le lehet tenni a szülők által a szándéknyilatkozatot, hogy szeretnék a katolikus iskolában, az újraalapított katolikus iskolába beiratni a gyerekeiket. Ezért én mindenkit arra kérek, hogy a Tamási Zsoltot, igazgató urat, és a bolyai iskola vezetőségét, a bolyai iskolát, a bolyai liceumot keressék meg ennek a szándéknyilatkozatnak és egyéb más papíroknak a kitöltésével.
Tehát azt feltétlenül el kell mondani, hogy hivatalosan még a beiratkozási folyamat nem kezdődhetett el pont ezen akadályok miatt, amiről említést tett, viszont a szándéknyilatkozatukat azokat már ki lehet tölteni, és sajtóinformációk szerint annyira népszerű ez az intézkedés, hogy a szülők sorban állnak annak érdekében, hogy a gyermekeiket átírassák a római katolikus gimnáziumba. Tehát a jó hír az mindenképpen jó hír, csak mondom, hogy ennek a hátterében ott áll az a két helyzet, vagy nem is tudom, minek nevezem. Egyébként volt még a tavalyi év elején kezdeményezések kapcsán, ott a sorozatos próbálkozások kapcsán egy olyan változat, miszerint a miniszteri rendeletet nem lehet közigazgatási bíróságon megtámadni. Ez így van?
Tehát a Népi Mozgalom vezetője, ügyvezető elnöke, nem is mondom ki a nevét, ő a közigazgatási bíróságon fogja megtámadni, ezt jelentette be, és a liberális, nemzeti liberális párt pedig a népügyvédjén keresztül az alkotmánybíróságon. Hibáznak ezek a politikusok, ahelyett, hogy a ellenzéki pártokként a kormánypártot támadnák, ahelyett a marosvásárhelyi magyar diákokkal, szüleikkel és velünk próbálnak olcsó szavazatokat szerezni. Én azt hiszem, hogy az ő próbálkozásuk nem lesz sikeres, hiszen az eddigi törvénykezés is, és az alkotmánybíróság döntése is világosan azt mondja ki, hogy iskolát alapíthat a helyi adminisztráció, a helyi közigazgatás, tehát polgármesteri hivatal tanács, és a minisztérium. Ennek eredményeképpen az, amiről ők beszélnek, azt nyugodtan kimondhatjuk, hogy lódítás, és reméljük, hogy azok után, ugye, hogy ezzel a rendelettel, vagy az ezt megelőző rendelettel Temesmegyében is létrehoztak egy ortodox egyházi iskolát, ugyanezzel a törvénnyel remélhetőleg lesz olyan bölcs a román igazságszolgáltatás, hogy a tények és a gyakorlat úgymond jegyében nem fog helyt adni az ő megkereséseiknek, és ez világos jelzés is véleményem szerint ez a Temes megyei iskola, hogy a román állam vezetősége bölcsen, mondom én, megpróbálja ezt az ügyet megoldani, és nem csökkenteni ezzel is Románia nemzetközi megítélését.
Még a témával kapcsolatosan annyit kérdeznék öntől, hogy ezek után szükséges-e még napirendre tűzni a városi tanácsban az iskola hálózat jóváhagyását?
Érdekes kérdés, az elmúlt napokban, mint Marosvásárhelyi RMDSZ elnök, ezzel foglalkoztam. Össze-vissza információk voltak, mindenki próbálta lefödni legalább duplán, triplán a fenekét, hogy nehogy véletlenül az ő oldalán maradjon a macska, ugye próbálta átdobni a kerítésen. Én letettem és iktattam a polgármesteri hivatalhoz biztonságból egy levelet, amiben kérem, hogy az iskolahálózatot, amit a rendelet megjelenése után úgymond ők tudnak, azt nekem közöljék. Hiszen a rendeletben nagyon helyesen és nagyon elővigyázatosan az RMDSZ kérésére valószínű bele van írva, hogy az önkormányzatnak de drept be kell tegye az iskolahálózatba az iskolát, az újonnan alakított iskolát. Az én utolsó információim azok, hogy a minisztérium ezt a kérdést világosan megoldotta, és a Maros megyei tanfelügyelőséggel a mai nap folyamán azt közölte, hogy az iskola hálózatban a katolikus iskola már benne van, tehát a városi tanácsnak nem fog kelleni erről szavaznia. Tudomásul kell vegye. Én azt hiszem, hogy az elektronikusan iktatott kérésemet majd köznyilvánossá teszem, és akkor abban a válaszban világosan fogjuk látni, hogy a polgármesteri hivatal, ha nem is lépett ilyen irányba, de a tudomásul vétel megtörtént.
Hát ha most már tisztázódik ez a helyzet, mert az is felvetődött az utóbbi napokban, hogy nagyon nagy az igény a tanintézménybeli tevékenység újraindítására, viszont ahol csak lehet a hivatalosságok és különböző egyének igyekeznek gátolni ennek a folyamatnak a véglegesítését. bízunk benne, hogy ez mégiscsak megvalósul. Most akkor hagyjuk egy picit a városi elnöki tisztségét, és térjünk vissza a nagy politikába, pontosabban az országos törvényhozásban végrehajtott tevékenységéhez, mert hogy július végén sajtótájékoztató keretében Péter Ferenc és Csépéva Andrea képviselő asszony társaságában ismertette a parlamenti tevékenységet. És itt kiemelnék olyan törvénykezdeményezést, amely mindenképpen a betegek segítségére van, való, és kezdjük talán azzal, hogy azzal a konkrétummal, ami már törvényerőre emelkedett, és a betegek fölösleges sétáltatását csökkentő kezdeményezése vált ezáltal törvényé. Nos, akkor ön kérem, hogy ismertesse ezeket a megvalósításokat, és hogy elégedett-e mindazzal, amit sikerült elérni, illetve hát mit tervez a hamarosan kezdődő őszi ülésszak alatt még tovább fejleszteni a törvényhozás szintjén, természetesen, hogy szakterület az egészségügy keretében.
Az egészségügy egy nagyon nehéz terület, szaktudást kíván, és nagyon sok terepismeretet. Emellett szinte minden nap, hogyha a területen dolgozol, akkor egy-egy elégedetlenséggel, egy-egy kiszolgáltatottsági helyzettel, amit a betegek mesélnek el, találkozol. Parlamenterként nagyon nehéz a rendszert gyökereiből megváltoztatni, kisebb módosításokra van lehetőség, és a minisztérium munkálatainak olyan irányú változtatására, hogy elmondod, hogy neked ez a véleményed erről a dologról, és ő egészség szakpolitikákat kellene kidolgozzon. Ennek a törvénykezdeményezésnek, amit ön is említett, 13 hónapos története van. Két artikulust módosítottunk mindössze a törvényben, amelyiknek több mint 1000 artikulusa van, és ez 13 hónapba került. Igaz, hogy egyetlen ellenszavazat nélkül, egyetlen egy tartózkodásra szavazta meg a szenátus és a képviselőház plénuma is, tehát egy jó kezdeményezésnek tartották a többi orvos, illetve nem orvos kollégák is. Nagyon fontos, hogy ilyen kis lépésekkel jelezzük, hogy az RMDS képes kicsi, vagy akár nagyobb szakpolitikai változtatásokat is indukálni, ha majd helyzetbe kerülünk, akkor úgy, ahogy eddig is tettük, megpróbáljuk majd a rendszert fejleszteni. Ennek a változtatásnak az eredményeképpen a szakorvosok igényelhetik, hogy a magánrendelőikben, hogyha a biztosító pénztár nem is köt velük szerződést a konzultációra, és a konzultációt úgyis ki kell fizetni, de szabadságos papírt, küldőpapírt, különböző CT, mágneses rezonanciás vizsgálatokra, és a kompenzált receptekre a jogát, hogy ők ezt kiállíthassák, és a beteg ezáltal ingyenesen vagy kompenzálton kapjon receptet, gyógyszert, ez megvalósulhat. Ő kérheti, a biztosítóház pedig nem utasíthatja vissza ezt a típusú kérelmét. A törvény annyira lesz használható, amennyire a szakorvosok, és főleg a fiatal szakorvosokra alapozok, belátják, hogy nem csak az a feladatunk orvosokként, hogy a betegnek diagnózist állítsunk fel, hanem az is, hogy a kezelés felírása után optimális körülményeket és lehetőségeket biztosítsunk a betegeknek, hogy minél olcsóbban, minél gyorsabban, ugye, nem kell akár reggelig várni, amíg a családorvos bemegy és átírja ezt a receptet, a kezelést el tudjuk kezdeni, a megfelelő kezelést, és utána a sikert akkor arassuk le idézőjelbe, amikor a beteg meggyógyult, amikor a diagnózis és a kezelés összhangja úgymond megvalósult. Én ezért tartom fontosnak ezt a törvénykezdeményezést, hogy ez egy olyan világos módosítás, amelyik elsősorban a beteget látja, és kevésbé foglalkozik például azokkal a részben objektív, részben szubjektív kritikákkal, hogy na de jó, akkor ezentúl a családorvost ki lehetne kerülni, és akkor a családorvos nem fogja látni, hogy milyen gyógyszereket írtak a betegeinek föl. Kérem szépen, a betegek nagyon nagy része ma is, főleg az aktív, dolgozó betegek nagy része, akiknek kevés az idejük, délután elmegy szakorvoshoz, más szakorvoshoz, mint a családorvosa, kezelteti magát, és legjobb esetben az első alkalommal, amikor a családorvosával találkozik, lejelenti ezt. Én azt hiszem, hogy ez nem egy szabályozási kérdés, hanem egy informatikai kérdés, és hogyha az informatikai rendszerek jól működnek, akkor a családorvosok élőben kellene lássák, hogy a betegük egy patikában kompenzált receptár kiváltotta a gyógyszerét.
Abban az esetben, hogyha éppen azon a településen, ahol az illető beteg él, van családorvos, mert nagyon nagy a hiány belőlük, és e tekintetben is törvényhozási lépésre szánja el magát. Talán folyamatban van ez a kezdeményezése.
Igen, szépen átlépett kis úr a következő törvénykezdeményezésre, ami még ugye előkészítő stádiumban van a szenátusban, és majd utána jön át a képviselőházba, mint döntőház. 2900 községből Romániában kb. 600-ban nincsen családorvos. Pedig a polgármesterek, a polgármesteri hivatalok nagyon szeretnék, hogy a község számára, a falu lakói számára ott helyben legyen családorvosi ellátás, legalább részidős munkaidővel, ha nincs is olyan családorvos, aki ott lakik. Azt javasoltuk, hogy ennek a ténynek a tudatában és a polgármesterek segítő szándékának a tudatában, akik hajlandóak lennének a rendelőket amúgy felszerelni, legyen egy biztonságuk és a családorvosoknak lehetőségük, hogy a munkaidejükből, ha például kevesebb betegük van, a szomszédos községben laknak, dolgoznak, de kevesebb betegük van, mint az az optimális 2500-os szám mondjuk, akkor a munkaidejükből minimum 10 órát a másik rendelőbe is dolgozhassanak, és ott is elláthassák az idős betegeket, akiknek nagyon nehéz esetleg elmenni 10-20-30 kilométernyit. Vagy, hogyha van egy fiatal kezdő családorvos, aki szeretne magának teljes listát összeállítani, az a munkaidő felett is, ugyancsak a biztosítóházzal szerződésben, hogy a betegbe se kerüljön, még 10 órát dolgozhasson a szerződésének a terhére. Ezáltal betegnek, polgármesternek és saját magának is előnyöket kovácsolva.
Ez nagyon jól hangzik, és nagyon jó lenne, hogyha meg is valósulna, csak amint említette, nagyon merev és nehézkes a rendszer. Rengeteg a hiányosság, most éppen az borzolgatta, ha jól emlékszem, a nyár elejé hónapokban megint a kedélyeket, hogy meg lefagyott a rendszer, akkor változtatások vannak az egészségbiztosítási kártyával kapcsolatosan, szóval van teendő bőven. És jelen pillanatban megint azt tartalmazzák a hírek, hogy gond van ilyenkor a nyári időszakban az állandó vértartalékoknak a pótlásával. E tekintetben is van egy kezdeményezése, hogy az állandó véradók számának növelését célzó javaslattal álljon elő. Konkrétan mit tartalmaz ez a javaslat, és miben látná annak a, ennek a gondnak a megoldását, hogy ilyen formán, ha a kezdeményezés a törvény erőre emelkedik, akkor valamelyest megoldódjék a vérkészletek hiányának a kérdése.
Igazából ez a vérhiányos és a vérhiány pótlására született törvénykezdeményezésem nagyon hasonlít a gyermekkorom almás tésztájának a példájára. Mennyire jól esett gyermekkorunkban, amikor a szomszéd néni almás tésztát sütött, és finom, friss, meleg almás tésztát hozott néhány szelettel a családnak. Segítünk egymáson, ugye? Megköszönjük azt, hogyha ha ránk gondolnak. Én azt hiszem, hogy ez volt az alapja emberi lélekkel nézve ezt a törvénytervezetet, hogy a meglévő 10 000 állandó véradó mellé próbáljunk még törvényi segítséggel még 10 000-et összehozni. Nagyon fontos ez a 10 illetve 20 000 valós igényű véradó, hiszen ezekből a rendszeresen véradó véréből készítik azokat a vérkészítményeket, amelyek 5-6 napig, egy hétig lehet őket csak tartósítani, és erre a kórházakban a betegeknek szükségük van. Ezeknek a számát pedig úgy szeretnénk növelni, hogy az almás tésztához hasonlóan, amikor leadják a vért, akkor egy számítógépes rendszerrel, egy applikációval a telefonjaikra egy köszönetet kapnak, a vérközponttól, és akkor, amikor a vérük felhasználásra került, sok esetben már akár 5 napon belül is, ugye? Mert ha készítményt készítettek belőle, akkor kimegy azonnal, kap egy üzenetet, hogy a vére felhasználásra került, és kérik, hogy lehetőség szerint legyen állandó véradó. A országos vérállomásoknak, a kampányai, civil szervezetnek a kampányai kb. 25 ezer embert vonzanak be, akik egyszeri véradóként szerepelnek. Ebből a 25 ezerből, ha 10 ezeret állandó véradóvá tudnánk minősíteni, akkor sok probléma megoldódna. Hanem az a veszély áll fent, hogy Románia az amúgy is kevés költségvetéséből, egészségügyre fordítandó költségvetéséből pénzt kell fordítson még a vérkészítményeknek, a vértermékeknek a megvásárlására is. Ezt elkerülendő volt a törvénymódosításunk. Az RMDSZ-es kollégák mindannyian támogatták ezt. Remélem, hogy a következő parlamenti ciklusban átmegy.
Vannak, akik félnek a véradástól, mondjuk nem olyan nagy dolog végső soron, és ott a másik megszorítás, hogy ugyebár 70 napokként lehet csak vért adni, még az állandó véradóknak is. Ez, ha jól számolom, így hirtelennyiben 5-szöri alkalom egy évben. Na most, ha említette azt, hogy 10 000 körül van az állandó véradóknak a száma, és figyelembe veszük ezt a kötelezettséget, akkor elegendő-e? És már nem egy rossz néven, amit kérdezek, de elsősorban talán az anyagi juttatásunk kéne valamit segíteni, mert rengeteg nehéz sorban élő ember, állandó véradós, ebből próbálja pótolni az élelmiszert, a családnak a szükségleteit, amit ennek a véradási akciónak kapcsán kap.
Tudomásunk van ezek erről a tényállásról. Parlamenterként, országgyűlési képviselőként nem tudok ebbe belemenni, hiszen ez minisztériumi hatáskör. Azonban megmondom őszintén, hogy mint szakember nem támogatom feltétlenül a pénz nagyságának, a juttatás nagyságának a növeléséhez kötött véradók számának a növekedési stratégiáját, hiszen itt, ha van 25 ezer egyéni véradó, aki általában nem pénzért adja ezt a vért, hanem különböző intézetek szólítják meg, hogy ezt az előbb is mondtam, abból a 25 ezerből van lehetőség még újakat verbuválni. A rendszernek a fejlődését igazából ebből a 25 ezerből átalakított állandó véradó biztosíthatná. És egészségügyi szempontból is rossznak tartanám, hogyha már valamilyen szociális gonddal küzdő véradók azért növelnék csak a véradásaiknak a számát, mert esetleg több pénzt kapnak. Valamilyen más megoldást kell találni arra, hogy ezeket a szociális gondokat csökkentsük, és a véradás az nem lehet véleményem szerint, még hogyha behunjuk a szemünket, és néhány esetben ez érvényes is, nem lehet megélhetési és kenyérkeresési lehetőség.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt dr. Vas Levente, a beszélgetés folytatásában térjünk vissza a városi RMDSZ szervezeti elnöki tisztségéhez, mert hogy Marosvásárhelyen kapcsolatosan is városi tanács házatáján is történtek változások, tagváltás is lezajlott. Most nem tudom, hogy Vajda György újságíró kollégát végül is augusztus folyamán sikerült elfogadtatni a testülettel, aki Szász Gáspár Barnabást váltja a Marosvásárhelyi Városi Tanácsban. Vannak nézeteltérések is, legutóbbi ugyebár a dél-koreai kiszállás is annak a testvérvárosi vagy települési kapcsolatnak a létrehozásával borzolgatta a kedélyeket, és sajnálatos módon megint egy rossz hír is felütötte a fejét, a bíróság első fokon elutasította a kétnyelvű utcanévtáblákra vonatkozó városi tanácsi határozatot, ez a játszma még nincs lejátszva. Tehát mi a helyzet a városi tanáccsal, és hát mennyiben fűznek reményeket Vajda György újságírónak a testületbe való beintegrálódása területén, és milyen új feladatokat kap?
Megmondom őszintén, hogy ezelőtt egy évvel, amikor elvállaltam jó egy évvel a Marosvásárhelyi RMDSZ elnöki tisztségét, nem gondoltam, hogy ilyen nehéz lesz. És nem a belső problémák azok, amelyek marcangolják a szervezetet, hiszen bent békét teremtettem. Csend van, munka van, és szervezetépítés van. Azonban olyan alulról kezdjük a Marosvásárhelyi RMDSZ-nek a felépítését, és nem az emberek hiteléről, az emberek bizalmáról beszélek, hanem belső szervezeti problémákról. Mind mondhatnám a megyei szervezetbe való integrálódás, mind egyéb más ügyvezetési kérdés, hogy sokszor azt tanácsolják a kommunikációs tanácsadóim, hogy feltétlenül mondjam el, hogy én képviselő is vagyok, és ezt a vásárhelyi RMDSZ-i tevékenységet ezt úgy végzem, hogy hiszek benne, hiszek a csapatban, és hiszem, hogy a marosvásárhelyiek elég bölcsek ahhoz, hogy lássák a kis változásokat is, és ugye együtt próbáljuk majd a következő választásokra a csapatukat felkészíteni. Nagyon örvendek, hogy Vajda György bejött a tanácsba, Száz Gáspár Barnabás önszántából önként történő lemondása után megülült helyre sikerült már a július végi tanácsülésen őt megszavazni. Száz Gáspár Barnabás a Városi Sportklubbal fog működni, dolgozni, tevékenykedni, ahol azt kértem tőle, hogy az utánpótlásra fektesse a hangsúlyt. Azt kértem tőle, hogy az elit sportot azért kell esetleg támogatni, hogy példaképek lehessenek a gyerekeknek, hogy a marosvásárhelyi sporthírnevét úgymond megőrizhessük, és majd amikor több pénz lesz, akkor támogatassuk. Vajda Györgytől pedig azt kértem, hogy az őrá jellemző, mondjam azt, helyismerettel próbálja a tanács munkáját segíteni. Én azt hiszem, hogy Gyuri már az első tanácsülésen jól szavazott, hiszen vele való egyességem értelmében nem engedtük át a dél-koreai kirándulásnak a megszavazását, és az elkövetkezendőkben is azt mondtam Marosvásárhelyi RMDSZ elnökként, hogy jó lenne, hogyha ezt kihagyná a polgármesteri hivatal ezt az utazást, és azt semmiféleképpen ne várják, hogy az RMDSZ tíz tanácsosa úgy szavaz meg ilyen határozatokat, hogy a PENELE és a PESZEDE tanácsosai testületileg nem teszik le a voksukat mellette. Ha van négy PESZEDÉS, van hat PENELÉS tanácsos, és mindannyian megszavazzák összhangba, ugye alpolgármesterként, illetve polgármester tanácsosaiként megszavazzák ezt a határozattervezetet, akkor az RMDSZ, mint a legnagyobb párt, meg fogja gondolni, hogy ad-e esetleg öt szavazatot még melléjük. Véleményem szerint ez a téma azonban már lecsengett, és csak azt szeretném ebből kihangsúlyozni, hogy rendelkezünk azzal a tapasztalattal, bölcsességgel, hogy különböző helyzetekben különböző eszközöket használjunk az ellenfeleinkkel szembe a magyar közösség érdekeinek a megvédéséért.
Aminek egyik kényes pontja a többszöri próbálkozásra sem átmenő kétnyelvű utcanév tábláknak a kérdése.
Nagyon fontos kérdés, ugye ebben a helyzetben a Szabad Emberek Pártjával dolgoztunk együtt. A Szabad Emberek Pártja megismételte a 16 évvel ezelőtt benyújtott RMDSZ-es rendeletet, aminek 16 éven keresztül nem tudtunk érvényt szerezni. Én ezt nagyon őszintén, tisztességesen és korrektül el szoktam mondani. Mi megszavaztuk a valamikor 16 évvel ezelőtt benyújtott, most pólos variánsban letett kezdeményezést. Ők megszavazták a mi variánsunkat ezelőtt egy fél évvel, amiben az állt, hogy ha nem engedik meg, hogy lefordítsuk az utcaneveket magyarra, akkor mi élünk azzal a törvény adta jogunkkal, hogy az önkormányzat átnevezhet bármilyen utcát azzá, amilyenné akarja. És mi úgy képzeltük el, hogy ez az átnevezés az ugye tineretulói vonal, ifjúsági, a személyazonosságba is bekerülhető és bekerülendő teljes román-magyar utcanév lesz a személyazonosságiban megjelenő cím. Sajnos a bíróság összekötötte ezt a két tervezetet, és azt próbáltuk bebizonyítani, hogy mi nem is átnevezni akartuk az utcákat, hanem csak fordítás módszertant változtattunk. Ezt megtámadták, mi kértük a Mikó Imre jogvédelmi szervezetnek a támogatását, a polgármesteri hivatallal leegyeztettük, hogy beléphessünk mi is, és mi jelölhessünk védőügyvédet. Sajnos a döntés ellenünk szólt. Mi azonban az indoklást még nem kaptuk meg, és az elkövetkezendő napoknak, heteknek lesz a kérdése, ha megjön az indoklás, hogy eldöntsük, hogy megtámadjuk-e ezt a határozatot, és visszük-e tovább, vagy pedig más stratégiát váltunk, és még egyszer letesszük ugyanazt a határozatot, hogy még egyszer a tanácsban akár átvigyük ezeknek az utcáknak az átnevezését. Erre azért fontos, hogy gondoljunk is, hogy másféle variánsban közelítsük meg, mert van egy-két olyan utcanév, mint például az evangélikusoknak a kérése, akik szeretnének egy Luther utcát, amit velük egyeztetve már nem francia és magyar változatban, hanem csak az eredeti nyelven nyújtanánk be, azért, hogy az ő kérésüknek ebben a jubileumi évben érvényt szerezzünk, és utána nyújtanánk be még egyszer, másodszor azt a határozatot, amelynek az elutasításáért még mindig várjuk a magyarázatot a törvényszékről.
Csak hogy van egy másik gond is, és felmerült annak a lehetősége is, hogy például a marosvásárhelyi lakosoknak mindnyájuknak a személyazonosságát ki kell cserélni, mert hogy az újabb akadémiai helyesére szerint a város jelenlegi elnevezése az nem felel meg az új törvények, tehát az ő és az önnek a kérdése. Tehát ha kétszer kell személyazonosságit váltani, akkor az azt hiszem, hogy megterhelő lenne, mind költségileg, mind pedig a lakosság idegzetének a tekintetében.
Ma is nagyon sok olyan személyazonossági van, amelyikben még az I betűt használjuk. Én azt hiszem, hogy ebből egyetlen egy probléma se lesz. Lassan minden személyazonosságit, ahogy odaér, hogy lejár, ki lehet cserélni. A törvény szerint a személyazonossági cseréhez a polgármesteri hivatal azt a 7-8 lejt, 10 lejt kifizetheti. Ez benne is van a határozattervezetünkben, a határozatunkban, a következő határozattervezetünkben is benne lesz, és nincsen ennek akadálya. A telekkönyveknél pedig törvényt fogunk, ha aktuális törvényt fogunk módosítani, hiszen a telekkönyveknél ugyanúgy ki kell cserélni az I betűket, és azok még mindig ugyanúgy vannak, amit a legegyszerűbb egy törvénnyel, Gordiusi csomó elvágásával hoz hasonlóan megoldani, és akkor az egyéneket, a polgárokat egyáltalán nem fogja ez a kérdés érinteni. Én arra kérek mindenkit, hogy bízzon a mi következetes, gondos úgymond ügyvezetésünkben. Adja Isten, hogy a törvényszék ne tegyen ellene, hogy a bíróság ne tegyen ellene a mi határozatunknak, és akkor a többit majd megoldjuk együtt, mi megbeszélve a közös problémákat.
Az, amiről pedig itt a végén, a beszélgetés végén szót fogunk ejteni, az azt hiszem, hogy minden magyar ajkú marosvásárhelyi polgárt érint, várhatóan nem csak, ugyanis jövő héten kerül sor immár 6. alkalommal a Vásárhelyi Forgatag rendezvénysorozatára, és ezen rendezvénysorozat jelentős összeg által van támogatva a város az önkormányzat által, és bővült a helyszíneknek a lajstroma is, amely szintén a városi tanácsosoknak a munkáját dicséri. Tehát tisztelt dr. Vastamente elnök úr, hogyan készülünk, mit kell tudni utolsó 100 méteren a jövő héten zajló Vásárhelyi Forgatag rendezvényeiről, melyek az új helyszínek és mekkora támogatásban részesül a rendezvénysorozat a város részéről.
A politikában vannak az ellenségeink a nagyobb megvalósításokat is kisebbeknek, a barátaink a kisebb megvalósításokat akár nagyobbnak próbálják beállítani. Ez így van rendjén, ízlések és pofonok. Nagyon fontos azonban, hogy a következetes, úgymond bírtuk az ütéseket politikája érvényesült itt a forgatag esetében is, és a marosvásárhelyi magyarok jogos kérése teljesült akkor, amikor 2 évvel ezelőtt a Ligetbe beengedte a polgármesteri hivatal, akkor, amikor a tavaly sikerült számukra 150 ezer lej támogatást biztosítani, és akkor is, amikor ma első alkalommal Marosvásárhelyi RMDSZ-nek köszönhetően a forgatag a várban, a vársétányon, a ligetben, és még a 150 ezer lejes támogatást is élvezheti a polgármesteri hivatal részéről, és a rendezvényeiket ezeken a helyszíneken tarthatja meg. Én fontosnak tartom, hogy ezt mi marosvásárhelyiek úgy éljük meg, hogy ime, hogy el tudunk érni sikereket, ime, hogy a minket megillető jogokat ki tudjuk harcolni, hogyha következetesek vagyunk egy-egy ügynek a fenntartásában. És én úgy gondolom, hogy ha bár az, hogy Calvin szobrot állítottunk, állított az egyház, a református egyház, Károli szobrot állított ugye a református egyház, megoldottuk az átjárási engedélyt a váron keresztül a református vártemplom számára, hogy építkezési engedélyeket segítettünk a törvényes keretek között, hogy megkapjanak fontos beruházások itt Marosvásárhelyen, hogy a Bethlen Gábor szobrot fel fogjuk állítani együtt az erdélyi román írókkal közösen, ugye egyiket az egyik helyre, másikat a másik helyre, és ezt teljesen a polgármesteri hivatal költségvetéséből fogjuk finanszírozni. Ezek mind-mind olyan sikerek, amelyek engem parlamenti képviselőként arra biztatnak, hogy annak ellenére, hogy sokszor el vagyok keseredve ezzel a vásárhelyi helyzettel, de együtt közösen a magyarokkal folytassuk a munkát.
És van egy sajátos rendezvény is, ami nagyon népszerű, hagyományosnak is nevezhető immárom a forgatag keretében, és amelynek házigazdája a dr. Vas Levente. Természetesen, hogy a Borudvarra gondolok, ez idén is Borudvarra forgattak keretében, nem csak finom ízeket lehet kóstolgatni, csodálatosabbnál csodálatosabb neddüket, hanem van művészi műsor is a Borudvarban. Tehát tisztelt házigazda, kérném akkor a hallgatóknak, nem is meg, mire lehet számítani az idén, van-e újdonság, vagy ugyanazok a keretek maradtak, mert hogy nagyon népszerű a Borudvar.
Nagyon sokan megkérdezhetnék, hogy hogyan egy orvos, hogyan egy politikus, hogy bort reklámoz, borudvart szervez, a borudvarnak a házigazdája. Azonban, ha azt látjuk, hogy a borban mennyi munka van, mennyi izzadságcsepp van, és hogy a bor fogyasztásának van egy kultúrája, ami nem mennyiség, hanem minőséget jelent, hogy az üvegpoharakban kell fogyasztani, hogy az elmúlt 3 évben a borudvar bebizonyította, hogy a marosvásárhelyiek, és nem csak akik jönnek, és marosvásárhelyi emberekkel szeretnének találkozni, a legjobban ott tudnak közösségi élményt kovácsolni a barátaikkal, a közösségükkel maguknak. Én nagyon nagy támogatója voltam a Studium Prospero Alapítvány megszervezésében ennek a rendezvénynek. Több mint 100 bor lesz az idén. Szerdán kezdődik, vasárnap este zárul. Minden nap ugye hagyományosan jó zene, népzene, koncertek lesznek, hagyományok háza támogat bennünket. Ők hozzák a népzenei előadásokat. Borkóstolók lesznek, amire ugyanúgy hagyományosan be lehet jelentkezni. A Forradalom utca 8 szám alatt házikók vannak, most már teljesen új házikók, melyek várják a vendégeket. Én nagyon szeretem és kíváncsian várom, hogy például az újonnan megjelenő Halmi pincészet, ami legészakibb pincészete Romániának, és ugyanolyan közegje van, mint ugyanolyan talaja van, vulkanikus, mint a Tokajnak, milyen borokkal fog majd előállni, és kíváncsian fogom végigkóstolgatni úgy kortyonként ezeket a borokat jó barátok társaságában, jó hangulatban.
Addig viszont habatortaként ma este egy nagyon fontos esemény zajlik a Forradalom utca 8 szám alatt a Studium Prospero Alapítvány szervezésében, amelynek ön Udebár ügyvezető elnöke, és akkor kérném, hogy ossza meg a hallgatókkal, hogy pontosan mi is lesz, és milyen alkalomból kerül sor egy nagyon fontos és felemelő rendezvényre ma este.
Több éve működtetjük már ezt a kulturális központunkat, azonban soha nem adtuk még át, nem indítottuk úgymond útjára a közszférában, nem nem tettünk neki reklámot, mondhatnám így is. Úgy döntöttünk, hogy itt az ideje, hogy egy és fél, szinte két év után igazából ennek az épületnek, ennek a teremnek, amit teljesen felszereltünk támogatóink segítségével, egy rendeltetést, világosan kimondott rendeltetést is adjunk. Így Studium Prospero Kulturális Központ, ami igyekszik majd támogatásával helyszínt adni különböző kisebb kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak, gyakorlóteremnek, hogyha erre szükség lesz, és támogatnánk ezáltal a marosvásárhelyi gyermek, ifjúsági és felnőtt kultúrát is, legyen annak bármelyik formája. Fontos ez, hiszen a Prospero Alapítvány és a Studium Alapítvány egyesülésével a Művészeti Egyetem teljes támogatását élvezi a Studium Prospero Alapítvány és szakmai irányítását, és ennek keretén belül is ma este Vidra Birtalan Évának Tűzzománc kiállítása lesz 6 órától a Forradalom utca 8 szám alatt, és a teljes borudvar ideje alatt ez meglátogatható lesz szeptember 7-éig, még a borudvar után is. Akit érdekel, az a borivás előtt egészen el 4 óráig bejöhet és megnézheti minden nap, munkanap ezt a kiállítást, és akinek ideje van és még elér, közel lakik, azt 6 órától várjuk ma is a Marosvásárhelyi borudvar bemutató termében, a Studium Prospero Kulturális Központban.
Minél több ilyen rendezvényt és minél több kulturális eseményt kívánok önöknek, mint szervezőknek, és minél kevésbé rossz politikai híreket. Köszönöm tisztelt dr. Vastáventer, hogy befáradt a programja ellenére, és mindezt elmondta a kedves hallgatóknak.
Én is köszönöm a lehetőséget.